Sziasztok, Babik Edit vagyok, és ma egy kulturális turisztikai programra invitálok benneteket a Magyar Nemzeti Galériába, ahol Budapest 150. születésnapja alkalmából egy különleges fotó, képeslap kiállítás látható. A tárlat Budapest utcáit, tereit tárja a szemünk elé a 19. és 20. század fordulóján, azt az időszakot idézi meg, amikor a világ egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosaként igazi virágkorát élte. És akivel ma közösen igyekszünk kedvet csinálni a Magyar Nemzeti Galéria programjához, az a kiállítás kurátora, Virág Völgyi István. Szia István, köszöntelek!
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat!
István, láttam a kiállítást, és nagyon tetszett a kiállítás.
Hát ennek igazán örülök. Remélem, hogy ezzel most már sokan vannak így, mert szerencsére úgy tűnik, hogy népszerű, és szeretik az emberek, mert valahogy a... Amikor emberekkel beszélek erről a témáról, akkor mindenkinek feljön a Budapest annó könyv például, és az ehhez kapcsolódó ilyen hangulat, és szerintem ezt meg lehet találni ezen a tárlaton is.
Igen, és én akkor azt mondom, hogy ez talán annál egy kicsit több is. És megmondom miért, mert hogy itt nem csak azok a fotók láthatóak, amik ugye a századfordulón készültek, hanem az, hogy képes lapokat mutattok be. Ez ad valami olyan személyes élményt, egy olyan hozzáadott élményt. Valaki ide utazott, valaki azt megírta, valaki azt elolvasta, és ez mind-mind egy külön sztori, ami kiteljesedik. Azon kívül ugye a képeslap kultúrájáról sem tudunk túl sokat, és nagyon sok mindent megtudhatunk ezen a kiállításon.
Hát igen, igazából ez egy ilyen értelemben egy dupla fenekű tárlat, mert igen. Hogy ugye a részben a képeslapokról is mesélünk, részben pedig ugye ami miatt különösen izgalmas ez a kiállítás most, hogy megtaláltuk azt a negatív anyagot, egész pontosan Tamási Miklós, a Fortepán alapítója, ami a képeslapokon szereplő fotókhoz tartozik, és ez azért nagy dolog, mert ugye a képeslapok azért elég aprók, tehát 9x14 centisek csak, és a korabeli nyomdatechnika sem volt kiváló. Tehát azok az apró kis részletek, amik a finomságait adják egy-egy fotónak, az most a negatív anyag miatt már érzékelhetővé válik, és egy léptékváltással fel tudtuk nagyítani a képeket. Tehát most mind a két szintjéről tudunk mesélni az anyagnak, a fotós szintről és a képeslap szintről egyaránt.
Na akkor kezdjük mindenek előtt azzal a korrajzzal, ami Budapestet jellemezte ebbe az időszakba. Minek köszönhető ez a dinamizmus? Ugye elindult egy erős polgárosodás, teljesen megváltoztak az utcaképek, elindult egy várostervezés, egy új metropolis született.
Igen, egészen már a 19. század közepétől elkezd nőni a város, és aztán ennek egy óriási lökést ad, részben a kiegyezés, és utána ugye a monarchia kialakulása, illetve a városegyesítés, aminek ugye most idén a 150. évfordulóját ünnepeljük, és tulajdonképpen az a utolsó pár évtizede, 3-4 évtizede a 19. századnak, az valami egészen elképesztő fejlődést hoz magával. Több mint háromszorosára nő a városnak a lakosság száma, amit most megpróbáljuk elképzelni, az egészen elképesztő mennyiségű ember áramlik be. A 280 ezres városból 880 ezres lesz. Ez azt jelenti, hogy lényegében egy komplett építkezésé változik évtizedekre Budapest, hiszen ezeket az embereket valahova el kell rakni, és a ilyen mezővárosi hangulatú kerületek azok átalakulnak 3-4-5 emeletes bérpalotákkal, tarkított ugye európai szintű sugárutakkal, amit a közmunkák tanácsa fog kijelölni, és ugye nagyrészt ez egyébként ugye hitelből épül, nagyon sok magánvállalkozó, vagy hát család fektet ebbe, hogy felhúzza ezeket az új épületeket, és tulajdonképpen egy igazi világváros születik egy ilyen vidéki kis, ilyen kis csendes mezővároskából, és hát rengeteg velejárója van ennek, ugye egyrészt az infrastruktúra is folyamatosan épül, és ahogy említetted ugye a polgárosodással, jön még egy dolog, ami fontos a képeslapokhoz, a turizmusnak a megjelenése, ugye van az a réteg, ami már megengedheti magának, hogy utazzon, és tud utazni, mivel van vasút, tehát ugye több 10 000 kilométernyi vasút épül ki, ami az egyik irányba viszi a kedves turisták, a másik irányban meg a képeslapján.
Azt egyébként lehet tudni, hogy turisztikai szempontból mennyire volt látogatott, ha szabad ilyen kifejezést használni, a vendégészakák számát, a Budapestre utazók, meg az onnan utazók számát nagyjából tudjátok, ismeritek?
Egészen pontosan is lehet ismerni, bár most nem fogom tudni neked fejből megmondani, de ugye ezek ilyen 2-3-szoros növekedés van, attól függ ugye, hogy milyen dátumokat nézünk, a körülbelül ez a kiegyezés magasságától a századfordulóig. folyamatosan azáltal, hogy felkerül egy nemzetközi európai térképre Budapest, mint egy vonzó turista célpont, hiszen ugye addig azért ez egy távoli keleti kisváros volt Európa térképén, és azért az emberek nem tipikusan arra gondoltak, hogy ide fognak látogatni, és akkor fedezik fel maguknak. Egyébként John Lukács ír is, aki ugye 1900 címmel megjelentetett a századfordulós Budapestről egy könyvet, ő ír erről, hogy milyen meglepetés érte azokat az embereket, akik ide látogattak, és azt képzelték, hogy ez valamilyen elmaradott szeglete a kontinensnek, és utána látták, hogy ugye lényegében bécsi, berlini, párizsi mintára ugyanolyan sugárodtak a hasonló szállodákban, és hát ugye soha ne felejtsük el a több száz kávéházat, amiben ugye zajlott, pezsgett az intellektuális élet, tehát hogy azért ez egy nagyon izgalmas hely volt akkor.
A város is izgalmas volt, meg az is izgalmas volt, hogy a képeslapoknak a kultúrája, vagy az éledése is talán a fénykorát élte ebben az időszakban. Mikortól keltek életre a képeslapok? Mikortól beszélünk róluk?
Érdekes módon pont az osztrák-magyar monarchiában indul el ez a történet, a levelező lapoknak, akkor még ugye nem képeslap, mert nincs rajta kép. Uh-huh. 1869. októberében küldhetik el az elsőket a postán az emberek. Ez ugye sokkal olcsóbb, mint a levél, tehát azért volt nagyon népszerű, mert cserébe, hogy ugye nincs intimitása, hiszen ugye bárki elolvashatja az üzenetet, de viszont sokkal olcsóbb. És akkor ez nagyon hamar kialakult, hogy eleinte rajzolt illusztrációk kerültek rá, aztán pedig az 1880-as, 90-es évektől meg már fotók is. És utána ez lényegében ugye a nyomdatechnika, a fotótechnika is hozzá kellett fejlődjön, és pont erre a pontra, tehát 1900 és 1914 közé ér az a csúcsra, és pont Budapest is akkor van az első aranykorában, amikor a képeslap is a virágzását éli. És ugye ehhez az is kell, hogy a postaszolgálat is egészen elképesztően felpörög, ugye ehhez kellett egyébként még a vasútnak a fejlődése is. Az egyik képeslap főváros az egyébként Bécs, ahol a belvárosi részeken naponta 8-szor ürítik a postaládákat ekkor, és többször kézbesítik napon belül a képeslapokat is.
Van ilyen, hogy képeslap főváros?
Hát ezt most én találtam ki, mondjuk... ezt a rangot, de hogy ott rendkívül elterjedt volt, ugye nálunk
tehát Párizs elől elvitte az aranydíjat?
Az osztrákok például? És a németek voltak a képeslapok fekete öves bajnokai. Nálunk is egyébként, tehát a magyar piacon is több mint a 60%-a a értékesített képeslapoknak az osztrák-német import volt. Tehát igazából ők a világon a legtöbbet ők állították elő. És ugye hát ennek volt az az eredménye, hogy akár meg lehetett beszélni egy esti találkozót, amire megérkezett még a válasz napon belül, tehát hogy ez tényleg egy ilyen kvázi a mai csetelésre kicsit hajazó, hiszen ugye nagyon rövid üzenetek gyorsan váltva, szóval egy nagyon érdekes kommunikációt tett lehetővé.
Érdekes, ma a posta ennél hosszadalmasabb.
Igen, egyébként, igen, sok tekintetben, igen.
De nyilván kiváltotta más, igen.
Így van, és hát nagyon vicces kis üzeneteket találtunk mi is, akár ezeken a megírt képeslapokon, amiket itt, amiből néhányat mi is válogattunk, ugye egészen rövid üzenetek is, tehát a szerencsésen megérkeztem Imrus, és küldték is a képeslapot.
Hát ahogy ma is a gyerekek kommunikálnak a szülőkkel, lehet, hogy ez egy ilyen szülő-gyerek kapcsolat lehetett.
Könnyen előfordulhat, igen. Nagyváradra küldtek például ezt, tehát hogy ő nyilván nem csak azt közölte, az egyik az nyilván az, hogy biztonságban megjött, a másik pedig küldött egy szép képet, igen, arról a helyről, ahol az izgalmas helyről, igen, ahol ő jár. Valószínűleg ma már szelfit küldenénk, de hogy mondjam, az emberi része az nem változott, tehát az nagyon hasonló a maihoz is.
Említettük már többször Németországot, ugye itt egy német képeslapgyártó családi cégnek a képeslapjai láthatóak a kiállításon. Mit kell róluk tudni?
Egy nagyon kedves és izgalmas történet, ugyanis ez egy családi vállalkozás, az volt a nevük, hogy Brück und Sohn, mert egy Brück nevű ember 1793-ban indította el egy németországi kisvárosban, amit ugye a porcelánjáról ismerünk alapvetően Meissenben, és akkoriban ugye még nem voltak képeslapok, úgyhogy akkor még könyvkötészettel, papírárúval foglalkozott. Aztán amikor megjelennek a képeslapok, akkor nagyon hamar felismerik, hogy ez a jövő, és akkor ráállnak. Ez a harmadik generáció egyébként már a családi vállalkozásnak. És akkor a negyedik generáció testvérpárja az, aki 1903 és 12 között ezt az 500 képeslapot elkészíti Budapestről, aminek a képanyagából most mi is válogattunk.
És ők gondoltak egyet, elküldték Budapestre a fotósukat, mert hogy érdemes Budapestre menni, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát igazából sajnos erről nem maradt dokumentációnk, tehát nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy jutott eszünkbe, vagy hogy zajlott.
Hogy megbízás, vagy itt járt a fotós, és ő kínálta föl később a képeket.
Igazából ugye azt sem tudjuk, hogy ki a fotós. Tehát ugye ez még a szerzőjog nagyon gyerekcipőbe járt, tehát nem tüntették fel a fotóst a képeslapokon, a családi archívumban sem jelölték meg, hogy ki a fotós. Egyébként, hát anyám elég szabadon értelmezték, és kölcsön vettek fotókat, vagy hát ha nem ilyen szépen fogalmazok, akkor lopkodták a képeket össze-vissza ekkoriban. Most ezt nem akarom azt mondani, hogy ők is ezt tették, de akár ez is előfordulhatott. Viszont van egy olyan kapcsolat, ami izgalmas, egy Arthur Taussig nevű német úriember, aki Budapesten élt, volt az ő kizárólagos forgalmazójuk, aki itthon árulta a képeslapokat. Ő egy szudéta német vidékről származó német úriember volt, valószínűleg onnan ismerte ezt a családot, hogy az ugye 60-70 kilométerre volt az ő édesapjának is egyébként a fűzőboltja a kiadótól, tehát valószínűleg onnan ismerték egymást, és lehet, hogy ő dobta be, hogy hát itt van ez a fantasztikus város, ez a Budapest, és hát nyilván ő a helyi kapcsolatain keresztül valószínűleg egy helyi fotóst bízhatott meg sokkal inkább, mint hogy ugye 10 éven át készültek a képek, tehát nem valószínű, hogy odautasztottak mindig valakit. És elég össze-vissza a képanyag olyan értelemben, hogy más-más stílusú, tehát az is könnyen elképzelhető, hogy nem egy fotósunk van, hanem igazából mindig megbízott valakit az épp aktuális munkákkal.
A kiállításnak van egy része, ahol a retusálást mutatjátok be. Nagyon érdekes, vannak vicces elemei is, hiszen ugye valaki elkészítette ezeket a fotókat, de a retusálás az nem itt Budapesten zajlott, hanem valószínűleg a német cégnél. Ebből aztán arra lehet következtetni, hogy az az ember, aki retusált, el se jutott Budapestig, tehát egy kicsit a fantáziáját is be kellett, hogy dobja.
Ez szinte biztos, hogy így volt. Egész egyszerűen a hibákból, amiket elkövettek, abból is erre lehet következtetni. Mert hogy például az egyik ilyen legfurcsább hiba, amiben belebotlottunk, hogy egy Gellért-hegyi látképet, ami egyébként előszeretettel fényképeztek a Gellért-hegyről 10 éven keresztül minden irányban és kivágásban. Az egyik ilyen látképet azt először tükörfordítva adták ki véletlenül, tehát helyet cserélt Buda és Pest. Hát nyilvánvalóan egy olyan ember, aki járt Pesten, az nem követné el ezt az elég alapvető bakit. Aztán szóltak is nekik, és kiadták aztán végül a helyes állású képet is, tehát korrigálták a hibát.
Tehát van egy A meg egy B verzió?
Így van, mind a kettő megjelent, tehát mind a kettőt lehetett kapni. És hát ehhez hasonló nagyon sok ilyesmi hiba van, tehát például ugye a helyesírás, nyilván nem beszéltek magyarul ezek az emberek, tehát valószínűleg az Arthur Taussig vagy saját maga, vagy valakit megkért, leírta a megfelelő szöveget, de hát ezeket nyilván nem olvasták ki jól a kézírást, és akkor a nyugati pályaudvarból lett nyugati pályaudvar egybeírva, meg a szobor helyett szabor, meg szóval mindenféle ilyen elütésektől is hemzsegtek a képeslapok, és hát még ami érdekes, hogy kézzel színezték sokszor őket, és hát egy csomószor láthatóan a képzeletükre hagyatkoztak, tehát ugye nem látták ők azokat az épületeket, meg azt a tájat, amit épp színezgettek utólag. Úgyhogy egyébként így gondolatkísérletként mi magunk is egy mesterséges intelligencia szoftverbe is betápláltuk a fekete-fehér fotót. Kíváncsiak voltunk, hogy az emberi képzelet, vagy az algoritmus képzelete az izgalmasabb, hát ezt meg lehet nézni a kiállításon, hogy mind a ketten mire jutottak.
Dönts el mindenki maga.
Hát, szerintem ez egy egyéni ízlés kérdése, igen.
Aztán én itt a kiállításon tudtam meg, hogy volt egy bizonyos korszak, amikor a hosszú címzésű képeslapok koráról beszélünk, és ez is retusálásra adott okot ugye a képeslap készítőknél.
Így van, 1905 környékén változik ez meg, de addig hosszú címzésű képeslapokról beszélünk, ami nagyon egyszerű dolog annyit jelent, hogy a címzés oldalra csak a címet szabadott írni, és az összes üzenetet azt a képes oldalra kellett írni a kedves vásárlónak, és akkor nagyon sokszor hagytak szabadon egy sávot ennek, de például a Brückkunzón, ez a német kiadó, a leggyakrabban leretusálta az eget a képekről, és akkor részben saját magának, tehát odaírta a mindenféle feliratait, részben meg ugye oda tudtak az emberek azt a pár mondatnyi kis minimális szöveget, azt oda még be tudták préselni, amit szerettek volna a szeretteiknek üzelni. Ezeket egyébként elég nagy vonalúan retusálták, ugye ez egy tömegtermék volt ekkoriban, tehát rengeteg képeslapot gyártott rengeteg cég, Úgyhogy ezeket elég gyorsan, elég nagy vonalra retuseltek, és hát itt is rengeteg hibát vétettek. Ebből is párat bemutattunk a kiáltásban, ezek nagyon szórakoztatóak egyébként.
Ezeket a képeslapokat postán vehették meg, vagy honnan árusították? Hol jutottak hozzá az emberek?
Pont a századforduló környékén már nagyon sok helyen lehetett kapni, például a MÁV beleszállt ebbe az üzletbe, és a vasúti jegypénztárakban is, és szinte már akkor Magyarországon majdnem minden település csináltatott, saját maga megrendelt, és csináltatott magára a képeslapot, amit mindenfelé trafikokban, ugye a MÁV jegypénztárban lehetett kapni, és ugye ez egy viszonylag olcsó dolog volt, ezért elég széles néprétegek tudták küldeni, illetve ami még nagyon fontos, ez ugye az 1868-as köznevelési törvény, tehát az analfabetizmusnak is vissza kellett szorulnia nagyon drasztikusan ahhoz, hogy hát részben, hogy meg tudják írni, meg hogy el tudják
meg
olvasni.
Meg azt el is olvassák, így van, mert ugye a ráció edukáción is nem tette kötelezővé, bár rendelet volt arról, hogy legyen oktatás, de ugye ha a szülő úgy döntött, hogy mezőgazdasági munkára küldi a gyereket, vagy otthon a háztartásba kell dolgozni, akkor szíve joga volt, itt viszont már valóban vissza, egyre jobban visszaszorult az analfabetizmus.
Így van, ez is egy folyamat volt, az a 20. század elején még a lányok ebbe le voltak azért maradva, de már náluk is sokkal jobban visszaszorult, de hát ez elindította legalábbis, meg katalizálta ezt a folyamatot.
Köszönöm szépen, István, most tartanunk kell egy rövid szünetet, és a rövid szünet után folytatjuk a Magyar Nemzeti Galéria izgalmas kiállításáról a beszélgetésünket Virágvölgyi Istvánnal. Várunk benneteket vissza!